beszélgetésben aztán sok-sok minden ki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen a, mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
Köszöntök minden hallgatót! Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen, talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra, vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem véka alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereid hova nyúlnak vissza?
Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az erdőkertesi evangélikus gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
Uh-huh. Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyház, vagy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt 5-en konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció, és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
Hogy kell ezt elképzelni? Néhány hónapon keresztül ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat? Miről szól ez?
Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén, inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett. Nem ragyog a
történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződést, odaszánást is igényel. Akár itt most, amiről beszéltél, benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszánását igényelte.
Ez így van. Időigénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
Ez a felnőtt elköteleződés az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
Kiért dolgozunk ilyenkor?
Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerű, ez az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
Először egy televízió műsorban hallottam utalást a holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva, erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonyságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való, nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a Holdi úrvacsora, ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
Most, hogy sok évtized után újra van magyar űrhajósunk, aki már járt az űrben, nem csak készült rá, most újra előkerült ez a téma, ugye, és nagy reneszánsza van sokak számára, izgalmassá vált, vagy a gyerekek számára is. Szóval, hogy valaki úrvacsorázik a Holdon, hát miért különleges ez a történet?
Nekem kettő dolog, amit ez mond, vagy ami bennem megfogalmazódik ennek kapcsán. Az egyik az, hogy Buzz Aldrin, ugye, aki a második ember volt a Hold felszínén, Neil Armstrong űrhajós társa, és második emberként lépett ki a Holdra. Nem az őt felbocsátó nemzet, nem az őt felbocsátó vállalat, a NASA, akinek hálát ad, hanem a Teremtő Isten. Ez az egyik. Nem csak magáért a Holdra szállás sikeréért, hanem egyáltalán, hogy az emberiség eljutott idáig. A másik az, hogy ezt mindjárt felvállalja széles tömegek előtt. Ugyanis erről a Holdra szállásról és az összes többiről élő rádióközvetítés volt, ahol már egy hálaadást is elmondott Buzz Aldrin, egy gyönyörű hálaadási üzenetet, majd úgy zárja a végén, hogy mindenki gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és mindenki adjon hálát a maga módján. Tehát az is motivál engem, illetve az is megfogott, hogy az egész emberiség előtt, ugyanis szerte a világon, szerte a bolygón hallgatták, nézték az első holdraszást, tehát gyakorlatilag a teljes emberiség előtt vállalta fel a hitét.
Lélekhangoló.
Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt beragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkél dolog-e? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kehébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni az a pont, ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
Basil Aldrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorát meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak. Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól.
Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett. Őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk, ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagy Tarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy néhány szót váltottak is. És ez a közvetlen visszajelzés az előadásunk egyik hősével kapcsolatban, de annyira megerősített még mindjárt az elején ennek a történetnek, hogy ez azóta is borzongással tört el. Ugyanaz a tűz, ami ugyanúgy ég, csipke bukódnak tüzénát, szelíd erős hangján megszólíts magában rá. Szavával mindig megáll. Ő a kezdet, ő a forrás,
bizonyára számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásod kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzéted online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kiskutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának, a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanazt, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legérdekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenki valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
Van olyan, hogy azt éled át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most ez ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és ami után ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmazunk.
Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025 talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők vissza tudjanak térni a Földre. Ez a páros Sunita Williams és Bach Wilmore. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a Földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bach Wilmore egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őről hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádiókapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni. Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi Isten tiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bach Wilmore esetét, aki 400 kilométerről a Föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete Isten tiszteletében.
Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Jó, nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
Lélekhangolónk első felében Farkas Ábel lelkészt hallhatták, második vendégünk pedig Békés Tibor volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze Űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen. A Lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős várom Istenünk!
Korábbi adásunk ismétlését hallották.